Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A környezetünk védelméről nem lehet elégszer és eleget beszélni. Fontos azonban, hogy a szavak tettek kíséretében hangozzanak el. Mit tesz idén Románia annak érdekében, hogy tisztább környezetet és egészségesebb életet biztosítson az állampolgárainak? És mit tesznek, mit kell tegyenek az állampolgárok annak érdekében, hogy tevékenyen hozzájáruljanak a projektek megvalósításához? Mert a környezetvédelem nem egy személyes feladat. Nem csak a környezetvédelmi miniszter dolga, nem egyik vagy másik környezetvédő dolga, és nem is az egyes a környezetünkért aggódó állampolgárok egy személyes harca. Mindannyiunk feladata, mindannyiunk felelőssége. Erről beszélgetünk ma. Vendégem Táncos Barna, környezetvédelmi miniszter. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, mert tisztelettel üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
Miniszter úr, a mai nap környezetvédelemmel kapcsolatos híre, hogy az államelnök hivatal közvitára bocsátotta a Klímaváltozás oktatása és a környezeti nevelés a fenntartható iskolákban című jelentést. Ez az oktatási rendszer alapját képező értékek közé sorolja a környezet tiszteletét. Hogy állunk Romániában ezzel a tisztelettel, hisz ha végignézünk az országutak mentén, ha sétálunk a közeli erdőkben, vagy miért ne, sokszor az ország legmagasabb csúcsai felé, ha kirándulunk, szemetet látunk, szennyező gyárkéményeket, autókat. Tisztelet van, csak papíron.
Szeretném elsősorban megköszönni a rövid felvezetést, hisz ennél jobban senki nem tudta volna néhány mondatba összefoglalni a környezetvédelemmel kapcsolatos felelősséget, hisz valóban szükség van az országos szabályozásokra, jogszabályokra, törvényekre, kormányhatározatokra, miniszteri rendeletekre, szükség van egy keretre, amely kényszerít arra, hogy bizonyos szabályokat betartsunk. Ugyanakkor jól látjuk az egész országban, hogy mit jelent a felelőtlen magatartás, és tisztában vagyok én is azzal, hogy nem lehet elég rendőrt, elég környezetvédelmi őrt állítani a 18 millió állampolgár mellé ahhoz, hogy mindenkit megakadályozzunk abban, hogy eldobja a szemetet, hogy az autó ablakából kidobja a petpalackot, hogy a leggyönyörűbb hegyi túravonalakra is magukkal cipéljék és eldobják a szemetet, hogy elássák törvénytelenül egyik-másik önkormányzatnál a hulladékot, ahelyett, hogy szelektív hulladékgyűjtést szerveznének az illető településeken. Tehát az mindannyiunk felelőssége, mindannyiunk magatartása, hozzáállása az egyik legfontosabb dolog. Ahhoz, hogy ennek az országnak az állampolgárai másképp viszonyuljanak a környezetvédelmi problémákhoz, ahhoz nem lehet elég korán kezdeni az oktatást, és erről volt ma szó valóban Kotocsenyben, azon a megbeszélésen, ahol a képzett Románia vagy tanult Románia országos programnak részeként bemutatta az államelnöki hivatal azt a jelentést, amelynek értelmében az iskolai oktatásnak része lesz a környezetvédelem, nem kimondottan tantárgyként, hanem témaként. Szó volt arról is, hogy nem feltétlenül tantárgyat kell bevezetni ahhoz, hogy a környezetvédelmi felelősséget már gyerekkorban, kiskorban elsajátítsák a gyerekek, hanem oda kell figyelni arra, hogy a földrajz, a történelem, az osztályfőnöki óra, a szociális nevelés, a technológia óra, minden tantárgy keretén belül, ahol ilyen témáról lehet beszélni, legyen megfelelő óraszám, legyen megfelelő tematika, amelyel hangsúlyozzák és nevelik, és oktatják ezt a témát.
És nem csak az iskolákban kell beszélni a környezet védelméről, a környezetünk tiszteletéről, hanem a családban is. Én ezt ugyanolyan fontosnak tartom, mint az iskolai nevelést, hisz példakép a gyerek számára a tanár, de a legnagyobb példakép, úgy gondolom én, a anyuka és apuka, nagytata és nagymama, és ha a szülők, nagyszülők nem úgy viselkednek, a szülők, nagyszülők nem tisztelik a környezetet, ha a szülők, nagyszülők szemetelnek, a rokonok szemetelnek, akkor szerintem tanulhatnak bármit a diákok környezetvédelmi nevelés órán.
Ezért indítunk a minisztérium keretén belül egy precedens nélküli országos tájékoztató és felelősségre nevelő kampány 2022-ben. néhány héten belül remélem, hogy a közbeszerzési eljárásunk lezárul, meg lesz az a szakértői társaság, csoport, aki ezt a kampányt összeállítja, meg van hozzá a költségvetési fedezetünk, egy 10 millió lejes országos kampányt indítunk, amelyre nincsen valóban precedens. A célja az, hogy pontosan a felnőtteket oktassuk, hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy mennyire fontos, hogy hulladékgazdálkodás terén például szelektíven gyűjtsük a hulladékot, hogy ne szanaszét dobáljuk a szemetet, hanem az autóban összegyűlt hulladékot, szemetet, csomagolóanyagot mindig hazaszállítsuk, soha ne dobjuk ki az autóból, és ezáltal reméljük, hogy mentalitásváltást tudunk generálni a felnőttek tereiben.
Táncos Barna környezetvédelmi miniszter a Naprakész vendége. Élőben van itt a miniszter ura a Naprakészben, 0265-22-20-22-es telefonszámon a témával kapcsolatos kérdéseiket várjuk, vagy SMS-ben 0740-274-165. Miniszter ura, tudatosság fokozása elengedhetetlen, azonban nem hárítható a felelősség csak a jövő nemzedékére, és erre utal az Európai Éghajlatváltozási Paktum is, amelynek érvényesítése érdekében a román kormány is felvállalt és a kormányprogramba foglalt több intézkedést. Beszéljünk picit ezekről. Energiatermelés és energiafelhasználás hatékonyá tétele, megújuló energiaforrásokból történő energiatermelés, közlekedésből származó kibocsátások csökkentése, hatékony ipari technológiák alkalmazása, hulladékok újrahasznosítása is még sorolhatnám, de ezek nem egyik napról a másikra megoldható problémák, ugyanakkor nem tűrnek halasztást. Zajlik már a munka?
Igen, elkezdődött az országos regionális építési tervnek a gyakorlatba ültetése. Természetesen, hogy az óriási befektetések, a több milliárd eurós befektetések, akár iparban, akár energiatermelésben, akár hulladék újrahasznosításban jelentősen megváltoztatják majd Romániában az általános képet. Azonban tudatában kell legyünk annak, hogy ezek nagyon sok esetben ezek az intézkedések, amelyek nem csak Európa szerte, hanem világszerte is elfogadottak, különböző nyomást fognak gyakorolni ipari átalakulásokra, energiaárakra. Sajnos napjainkban is érezzük, hogy mit jelent az Európai Uniós döntésnek a gyakorlatba ültetése, és mit jelentenek ezek a geopolitikai viszályok, amelyek hihetetlen áremelkedést generáltak az energiaárak esetén. Hajlamosak vagyunk azt mondani, hogy a környezetvédelem a felelős érte. Valóban az áremelkedésnek egy bizonyos vélemény szerint nem túl nagy részét az elmúlt egy évben Európa szerte generálhatták a különböző szennyező kapacitásoknak a bezárása, de ezek az energiaárak a legtöbb esetben a geopolitikai viszályok miatt jutottak oda, ahol vannak. Romániának kötelessége Európai Uniós tagállamként a kitűzött célokat teljesíteni, a széndioxid kibocsátás tekintetében a Fit for 55, az 55%-os csökkentés 1997 képest érvényes lett majd Romániára is. Ezek a célkitűzések csak akkor érhetők el, hogyha jelentős beruházások történnek a különböző ágazatokban. Ahogy ön is említette, az egyik legfontosabb ágazat az energiatermelés. Itt a minisztériumunk több 100 millió eurós programot tűzött ki 2021-24-re annak érdekében, hogy a családi háztartásokban is az energiatermelésben besegítsünk. Jelen pillanatban több mint 45.600 olyan napelem felszerelésre vonatkozó pályázat van a minisztériumunkban, környezetvédelmi alapnál, amelyek elbírálásra várnak, december folyamán, január első hetében érkeztek be ezek a pályázatok. Ugyanakkor az önkormányzatok számára több 100 millió eurós programot indítottunk annak érdekében, hogy a saját épületeiket energiahatékonyabbá tegyék, és alternatív energiaforrásokat is fel tudjanak használni ahhoz, hogy kifűtsék az iskolákat, a polgármesteri hivatalokat, a sportbázisokat. Folytatjuk ezeket a programokat, hisz ezek nélkül a beruházások nélkül nem lehet rendszert váltani, nem lehet más típusú berendezkedésre átállni.
Beszélni szeretném, ha beszélnénk még a zöldház programról, de előbb az autók, hisz a belső égésű motorokkal szerelt autókkal való közlekedés az egyik fő forrása a környezetterhelésnek. Az országos helyreállítási és rezilienciai építési tervben Románia azt vállalta, hogy 250 ezer 15 évesnél idősebb autót fog kivonni a forgalomból 2026-ig. Hogyan tervezik ennek a megvalósítását, hisz a roncs program révén nem csökkent jelentős mértékben a 15 évesnél régebbi és Euró 3 alatti környezetvédelmi besorolású autóknak a száma. Tehát hogyan lehet ezt megtenni? A központi sajtóban szó van egy a jövőben a roncs program mellett működő projektről, amely hatékony lehet a régi autók kivonását illetően.
Valóban a roncsprogram, az autókra vonatkozó roncsprogram az egyik legnépszerűbb programja a környezetvédelmi alapnak. Nekem meggyőződésem az, és a számok, az adatok, a statisztikák is azt mondhatják, hogy folyamatosan csökkentjük a 15 évnél idősebb autóknak a számát eddig. Ez azt jelenti, hogy 60-70 ezer ilyen autó kerül forgalomból kivonásra évente a roncsprogramnak köszönhetően. A legnagyobb problémák jelen pillanatban az, hogy továbbra is másodkézből vásárolt autóknak a regisztrációja az sokkal nagyobb Romániában, mint bármelyik más uniós tagállamban. De ami jó hír az autótulajdonosok számára, hogy 2022-ben nem lesz új illeték, nem lesz új adó, és ez nem nehezíti meg mondjuk az autóvásárlást. A mi feladatunk, a minisztérium feladata az, hogy a szennyező autókat kivonjuk a forgalomból. Ma a 15 évesnél idősebb autók, azok még abból a periódusból vannak, amikor létezett környezetvédelmi illeték, és amikor még viszonylag alacsony volt a second hand, a másodkézből vásárolt autóknak a beregisztrálása. Ennek a célnak az elérése érdekében, azaz a 250 ezer régi 15 évesnél idősebb autónak a kivonása érdekében a Környezetvédelmi Minisztérium és a Környezetvédelmi Alap közösen módosítani fogjuk 2022-ben az autóroncsprogramot, és a február 4-én induló új kiírás a klasszikus roncsautóprogram és a plusz roncsautóprogram a 15 évesnél régebbi autókra fog koncentrálni. Ez lesz a cél, hogy ezeknek az autóknak a számát csökkentsük az országban. Eddig nem tett különbséget a roncsautó program a 15 évesnél idősebb vagy fiatalabb autók között, ezért egy olyan támogatási rendkért készítünk most elő, amely egyrészt az állampolgárok javaslatait, az autógyártók és a beszállítók, autókereskedők igényeit is figyelembe veszi, és külön támogatást fogunk biztosítani, egy külön régiségi ökobónuszt a 15 évnél idősebb autókra. A tervezetet azt közvitára csütörtökön fogjuk bocsátani, akkor lesz meg a teljes adatsor, hogy milyen autóra mekkora bónusz, mekkora támogatást lehet igényelni. Ami fontos, hogy az elektromos autó vagy a hibrid elektromos autók esetében is kötelező lesz legalább egy roncsautónak a leadása. Ez az elmúlt években nem volt kötelező, meggyőződésem, hogy az a program is hozzá kell járuljon a régi autók forgalomból való kivonásához, és ugyanakkor elemezzük azokat az opciókat is, amikor több autót lehet esetleg leadni egy új autó vásárlása esetében. Valóban önkormányzatokkal közösen keressük a megoldását, lehetőségét annak, hogy kiterjesszük más típusú megoldásokat is, gyakorlatba jutassunk ezen a két programon kívül, a klasszikus és a plusz roncsautó programon kívül. Itt az elmúlt napokban valóban sokat beszéltünk arról a követendő példáról, amelyet Sepsiszentgyörgy önkormányzata ültet egy gyakorlatba 2021-ben, Antal Árpád polgármester úr javaslatára. Egy olyan programot indítottak, ahol nem volt kötelező a roncsautó leadása esetén az új autó vásárlás, és egy házra megyele és támogatást kaphatott Sepsiszentgyörgyön az az állampolgár, aki egy ilyen autót leadott újrahasznosításra. Jövő héten találkozunk az önkormányzati egyesületekkel, annak érdekében, hogy ilyen és ehhez hasonló új programokat tudjunk közösen elindítani. Meggyőződésem, hogy a testre szabott, önkormányzatra szabott helyi specifikumokat figyelembe vevő programokat is kell támogassuk. Ezek sokkal flexibilisebbek tudnak lenni, jobban lehet alkalmazni őket az adott igényekre helyi szinten, és ott a zöld mobilitást, a zöld közlekedést, a kibocsátásmentes közlekedést tudjuk úgy támogatni, hogy az önkormányzat is hozzájárul egy bizonyos összeggel egy ilyen programhoz, és mellé teszünk a környezetvédelmi alapból is bizonyos összegeket. Bízok abban, hogy egy sikeres együttműködés során még több régi autót ki tudunk vonni forgalomból, és alternatívákat tudunk biztosítani az állampolgároknak a zöld közlekedésre, hogyha lehet így fogalmazni.
Hallgatót köszöntünk, miniszter úr, jó estét kívánok!
Halló, jó estét kívánok! Puskás Ilonka vagyok, Marosvásárhelyről hívom, kertes lakásban lakok, és üdvözlet az értékes adás, és valamit valahogy el kell kezdeni, hogy kicsit civilizált módon történjenek a dolgok. De egyszerű kérdésem, most megkaptuk ezt a három típusú csomagolóanyagot, plusz tetszés szerint a negyedikbe mi a konyhahulladékot berakjuk, de most a bizonyos napon kitesszük, és akkor további időkre a szemétszállítási napokon mi a saját költségünkre kell megvegyük a csomagolóanyagot. Ez az egyik kérdésem. A másik, hogy per pillanat olyan kivel csinálta a szerződés, de itt a negyedünkbe órára pontosan szállítják a szemetet, nem zsörtölödnek, hogy autók le vannak parkolva, évente az úton akadályozzák a mozgási lehetőségüket. Nagyon korrekt vállalat, és ha ki akarom fizetni ennél fogva a hálámat, hogy kifizessem egy évre a szemétszállítási díjat, mennyit, és ha lehetséges.
Táncos Barna miniszter úr erre a kérdésre annyira helyi specifikus kérdés, hogy nem tud válaszolni.
Nem tudom minden kérdésre.
Tehát arról van itt szó, miniszter úr, hogy Marosvásárhelyen a magánházak esetében január 17-én indul a szelektív hulladékgyűjtés. Ezt nagy eredményként könyveljük el.
Egy kéretes dolog, egy óriási előrelépés Marosvásárhely szempontjából, és erről én is értesültem, polgármester úrtól tudom, hogy január 17-én korszakalkotó pillanatként végre elindul a szelektív hulladékgyűjtés a magánházaknál. Nem tudom megmondani, hogy minden alkalommal ezeket a csomagolóanyagokat, a zsákokat, azokat hogy fogják biztosítani, de ez a legalapvetőbb és a legfontosabb lépés akkor, amikor szelektíven, civilizáltan, szervezetten akarjuk a hulladék problémát megoldani egy településen.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió átjáró című délutáni tájékoztató műsorában szó volt erről a témáról, hogy akkor a helyi lakosság, a magánházak lakói azok hogyan kapják meg a továbbiakban ezeket a háromszínű zsákokat, amelyekben tárolhatják a hulladékot, a szelektíven gyűjtött hulladékot. Miniszter úr, autókról beszéltünk itt korábban. Ön szerint ki lehet lépni abból a helyzetből, hogy az autó a szimbóluma, a jólétnek a szimbóluma, és mindegy, hogy milyen, mennyire szennyez, de van, és legalább nem kell autóbusszal közlekedni, ne adj Isten kerékpárral járni, mert vagy gyalog, úristen, nevelésről beszéltünk korábban. Fel vagyunk nőve a környezetünk ilyen szintű védelméhez? Én örömmel olvastam Barabási Albert Lászlóval készült interjúban azt, hogy a neves hálózatkutatónak nincs autója, gyalog, busszal közlekedik. Hányan tesszük meg mi ezt itt?
Nagyon kevesen. Szerettem volna azt válaszolni, hogy igen, de nem lennék őszinte, hisz nap mint nap tapasztalom, nem csak Bukarestben, hanem az ország más részeim is, hogy mennyire autófüggő társadalom vagyunk. És a mobilitás szempontjából az is igaz, hogy addig, amíg nincsenek valós alternatívák az autóval való közlekedésre, addig nehéz elvárni az állampolgároktól, hogy más opciót, más alternatívát válasszanak. Én nagy erőfeszítéseket teszek ki Bukarestben, megmondom őszintén azért, hogy minden nap ne autóval jöjjek munkába. sokszor választom azt, hogy a kollégákat megkérem, hogy vegyenek el a tömbház elől, hogy ne én jöjjek autóval, hanem egy autóval jöjjünk ketten. Ezt nevezik nyugati államokban a car sharingnek egy megosztás, ami gyakorlatilag egy autót minden reggel ki tud vonni a forgalomból. Használom a metrót, a tömegközlekedési eszközöket, de a kényelemhez szokott ember az nehezen mond le a személyi autóról, és ezt nem kell mástól megkérdezni, mert tapasztalom a saját bőrömen. Ezért fontos a nevelési lépésre évek, évtizedek alatt mentalitásokat váltsunk. Autó szempontjából Európában radikális döntések születtek, 2035-ben ki fogják Európából vonni a belső égésű motoros autóknak a gyártását. Az 13 év, és 13 év múlva ma még el sem tudjuk képzelni, hogy ez mit jelent, de 13 év múlva nem fognak belső égésű motort gyártani Európában. Az nem jelenti azt, hogy megszűnik minden belső égésű autó, eltűnik a piacról vagy az útról, de egy radikális döntés, egy határozott lépés, és ez arra kényszeríti az autógyártókat is, hogy kutatásba, fejlesztésbe befektessenek, és keressék az olcsó megoldásokat a nem belső égésű motoros autók helyett. Nehéz lesz az átállás, de a gyerekeink már egy olyan környezetben nőnek fel, ahol nap mint nap szó van arról, hogy mennyire fontos a környezetünk védelme. A mai kotorcsenyi megbeszélésre készülve átnéztem az elmúlt akár 100 évre visszamenő meteorológiai méréseket, hihetetlen számokat mutatnak a statisztikát, folyamatosan növekszik az átlag hőmérséklet Romániában. Tény, bizonyított dolog, mérésekre alapszik, és láthatjuk azt most a napjainkban is, hogy mit jelent január 2022-ben 10-15 fokos meleget, nem 10-15 centis hóréteget, és mínusz 15-20 fokot, mint ahogy ahhoz szokva voltunk, hanem óriási felmelegedéseket, hirtelen időjárás változásokat, természeti katasztrófákat, viharokat, záporesőket, óriási mennyiségű vizet zúdulnak le, akár 180-190 liter víz egy óra alatt, ami hihetetlen mennyiség, és ezeknek a klímaváltozási problémáknak az eredménye minden, amit nap mint nap megtapasztalunk. Persze, hogy egy embernek a gyalogos munkába járása nem fogja megmenteni a földgolyót, de ha mindannyian megpróbálunk felelősen viselkedni, akkor meg lehet állítani ezeket a folyamatokat.
Varga István hallgatókat köszöntjük, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Üdvözlöm a miniszter urat is. Előre bocsátom, hogy bár lehet, hogy nem a témához, nem a műsor témához tartozik, de nagyon helyeslem a medvékkel kapcsolatos eddigi szabályzásokat, és még elférne el több is.
Jönnek a többiek is. Igen.
Jó. Zárójel bezárva. A rongyprogramokkal kapcsolatban nekem sok fenntartásom van, hogy finoman szóljak, sok kétségem van. Nagyon sokszor, vagy legtöbbször arról szólnak ezek a programok, hogy valamit, ami megvan és működik, és már le volt gyártva, kidobjuk, hogy legyen helyette valami más. És szűkítve az autók esetére, itt az egésznek a szellemisége valahol arrafelé mutat, nem hogy a légszennyezést és különféle szennyezéseket csökkentjük, hanem tartjuk az ipart és a GDP-t pörgésben, és a kényelmünket lehetőleg ne vegyük lennebb. Hogyha tényleg a környezetvédelem lenne prioritás, akkor a közpénzeket elsősorban szerintem a vasút fejlesztésére kellene fordítani, és a tömegközlekedés fejlesztésére, hogy amit csak lehet, átpakolni a személyautókból a vasútra, illetve tömegközlekedésre. Legyen akár személy, legyen akár áruszállítás. És már pedig a vasút nálunk a Romániában a bányabéka, hogy a ülepe alatt van, tudjuk. Tehát arról kéne szóljon inkább a környezetvédelem ilyen irányú törekvése, hogy amit csak lehet, minél kevésbé autófüggő legyen az életünk. amit csak lehet áttenni más valamire, mert az autó a leghelyfoglalóbb, most még szennyező, mondjuk ráfoghatjuk, hogy benzin és dízelmotor ugyan szennyező, de hogyha csak elméletileg villamos autók lesznek, akkor is marad a baleset veszély, a zsúfoltság, sok minden. Tehát látok egy ilyen nem világos, nem tiszta ennek a szellemisége, ennek a roncsfoglalnak a szellemisége. Termeljük a szemetet, a hulladékot, szétszedünk valamit, ami jó, hogy tegyünk vele valami mást, ami jobb, ami újabb, nem vagy jobb, ami újabb. Sok mindent lehetne mondani, de ennyit kívántam egyelőre elmondani. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönjük szépen, miniszter úrnak mondjuk el azt, hogy Varga István az a marosvásárhelyi lakos, aki kerékpárral közlekedik, és a kerékpárján írja azt, hogy egy autóval kevesebb, tehát nem csak mondja azt, hogy fontos a környezetvédelem, hanem tesz is annak érdekében, de miniszter úr, a vasútfejlesztése ön nem a szállításügyi tárcát vezeti, de a vasútfejlesztése az a helyreállítási terv részét képezi.
Valóban szeretnék mindenképpen gratulálni az úrnak a meglátáshoz, hisz én is hasonló dilemmákkal küzdködök akkor, amikor több 10 millió lejt fordult, vagy több 100 millió lejt fordultunk a roncsautó programra. Azonban része az autópark lecserélésének ez az intézkedés, és úgy gondolom, hogy hozzájárulunk ezzel is ahhoz, hogy az autók, amelyek így is úgy is forgalomba kerülnek és megvásárlásra kerülnek, azok ne külföldről érkezzenek, hanem innen Romániából, akár helyi gyártól, igen, részben az ipart is támogatva kerüljenek forgalomba beírva. Ezáltal egyrészt gyakorlatilag felére csökken a kibocsátás, hisz egy régi autó legalább dupla kibocsátással működik, egy 15-20 éves autó biztos, hogy dupla kibocsátással gurul a román aszfaltokon. Ja, hozzájárul valóban részben az ipar tevékenységéhez is, vagy a működéséhez, a GDP-hez, de én meggyőződésem az, hogy szükség van az ilyenre is. De épp azért, hogy ne csak ez a típusú programunk legyen, az idéntől ezért szeretnénk az önkormányzatokkal közösen elindítani más programokat, ahol nem kötelező az új autó vásárlása, és úgy vonjunk ki a forgalomból régi autókat, hogy ne legyen kötelező egy újnak a beiratása.
És abból a pénzből akár kerékpárt is vásárolhasson magának.
Igen, amikor flexibilis és helyi igényekre szabott programokról beszéltem, akkor ilyen is mire gondoltam, nem akartam a kerékpárat emlegetni, meg említeni, de az önkormányzatok jöhetnek ilyen jellegű programokkal, és mi partnerek szeretnénk lenni abban, hogyha az önkormányzat úgy látja, hogy egy leadott roncsautóért cserébe kerékpár vásárlást támogat Csíkszeredában, Vásárhelyén, Kolozsváron, bárhol máshol, akkor mi ebbe partnerek tudunk lenni, tudunk hozzatenni közpénzt, tudunk támogatást biztosítani a környezetvédelmi alapon keresztül, és azok a programok is nagymértékben hozzá tudnak járulni a más típusú mobilitáshoz, a kibocsátásmentes közlekedéshez.
Miniszter úr, beszéljünk a veszélyes medvék elleni fellépés szabályozó sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyó törvénynek a visszaküldéséről, de előtte újabb hallgatót köszöntünk.
Halló!
Jó estét kívánunk!
Jó estét kívánok! Üdvözlöm a miniszter urat! Nekem volna egy fogas kérdése. Nekem van egy Skoda kocsim, amelyik 2007-ben vettem volt. És jelen pillanatban Euro 5-ös végeredményben, és jelen pillanatban 70 ezer kilométerben van. Én odaadtam Kolozsvárra a leányomnak, hogy Kolozsváról hazajönnek udvarerő, de Kolozsváról nem járnak vele avval a kocsival. Jelen pillanatban ott tartsák Kolozsváron. És ugye, mert vonattal nem lehet közlekedni, mert olyan közlekedési a vonatok úgy mennek, hogy nem lehet tudni, hogy hallám, mikor jönnek, vagy mikor mennek. Nos, arra kérnék választ, nem csak én vagyok egyedül ilyen helyzetben, mert vannak olyan idős emberek, most már én szépkorúak közé tartozom, vannak olyan idős emberek, amelyikek letették a kocsit, és nem járnak, de a kilométer kicsi benne. És mit tudnak csinálni, például az enyém 1200-as motorról, mit tudnak csinálni, az ilyennek le kell adják, vagy mi lesz vele a folytatása. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
Köszönöm a kérdést. Szó sincs arról, hogy bárkit arra kötelezne az állam, hogy leadja az autóját. Amint mondtam, 2022-ben biztos nem lesz új adó vagy illeték az autókra, se a bejegyzéskor, se más típusú adó. Aki a 2007-es Skodájával akar közlekedni, az minden további nélkül megteheti. Nincsen kötelezettség. Itt ezek a roncsautóprogramok azoknak nyújtanak támogatást, akik le szeretnék cserélni például a 2007-es Skodájukat egy újra, és akkor igénybe vehetik a roncs autóprogram támogatását. Kötelezettségről nincsen szó.
Miniszter úr, tegnap Klaus Johannis államfő visszaküldte a veszélyes medvék elleni fellépés szabályozó sürgősségi kormányrendeletet jóváhagyott törvényt a parlamentnek. Kudarc, vagy nem így tevődik fel ez a kérdés?
Semmiképpen se élve meg kudarcként. Államelnök úrral tegnap is, ma is váltottunk néhány szót erről a témáról is. Meggyőződésem is, tudom, hogy az államelnök prioritásai közé tartozik, és ott van a prioritások között az ember életvédelme, és ezért ő is azt szeretné, hogy olyan törvényi keretbe helyezzük a medvék azonnali eltávolításának a kérdését, hogy a gyakorlatba ültetéskor ne legyen támadható a procedúra. Mivel nem hirdette ki, és felülvizsgálat céljából visszaküldte a parlamentbe az államelnök ezt a jogszabályt, a módosításkor az általa kifogásolt jogi szöveget a parlamentben megvizsgáljuk, korrigáljuk, alapjaiban nem fogunk változtatni a kormányrendeleten, mindössze pontosító jellegű változtatásokról lesz szó, és igyekszünk megtenni mi hamarabb mindent azért, hogy visszaküldjük kihirdetésre az államelnöki hivatalba ezt a jogszabályt. Addig is a sürgősségi kormányrendelet érvényben van, a településeken alkalmazható, a veszélyes medvék a fokozatosság elve betartásával eltávolíthatók riasztással, áthelyezéssel vagy akár kilövéssel, és úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos lépés volt 2021-ben a normalitás fele, és amint az előbb is ígértem a betelefonáló Varga úrnak, ha jól emlékszem, hogy folytatjuk ezt a munkát. A törvény előírja azt, hogy a mi környezetvédelmi minisztérium megelőzési prevenciós kvótákat kell kiadjon azért, hogy az emberi életét és az ember által létrehozott javakat védelmezze. Ennek a kötelezettségünknek eleget fogunk tenni 2022-ben. Készítjük a rendeletet, készülnek a tanulmányok, amelyekkel megalapozzuk ezt a rendeletet, és ezzel párhuzamosan készülünk arra, hogy az állományfelmérést végre valahára 2016 után először el tudjuk végezni. 2021-ben sajnos mind a két kiírásunkra olyan komolytalan javaslat vagy ajánlat érkezett, amelyet nem lehetett figyelembe venni. Szándékosan érkeztek ezek az ajánlások, hisz az óriási országos vitában, amit akár cirkusznak is nevezhetünk, senkinek sem volt kedve medve populáció felméréssel foglalkozni, de én úgy érzem, hogy 2021. januárjához képest sokat változott a helyzet, sokkal több racionális megközelítés van, akár sajtóban, akár szakemberek, akár hozzánemértők részéről, és én bízok ebben, hogy egy hosszú, de kemény, de hosszú csatával meg tudjuk nyerni ezt a háborút.
Miniszter úr, amikor megegyeztünk ebben a beszélgetésben, akkor 30 percben állapodtunk meg. Most 33 perce beszélgetünk, de még egy kérdést engedjen meg. Itt szó volt a fűtésről. Egyre több szó esik az egyéni hőközpontok nélküli tömbházakról, arról, hogy törvény írna elő, hogy az újonnan épített tömbházak vagy a távhőszolgáltatást kell, hogy használják, vagy egy nagyobb kazán. Tehát, hogy egyelőre ez még csak terv szintjén van, erről még csak beszélnek, papírra még semmi nem kerül. Mi várható, mikortól tiltják meg ezeknek a telepítését, illetve kiket érint ez, ha a tömbházban többen leváltak a távfűtésről, és egyéni hőközpontot szereltettek, más lakó meggondolhatja magát, szerelthetető is egyéni hőközpontot, vagy ha hatályba lép ez a törvény, akkor ő a távhőszolgáltatásnál kell maradjon?
Soha nem volt szó arról, hogy a létező tömbházlakásokban bármiféle korlátozást bevezetni, mint az egyéni kazánok esetében, hőközpontok esetében. Soha nem volt szó arról, hogy megtiltanánk a levállást, és soha nem volt szó arról, hogy korlátoznánk a már meglévő tömbházakban a jogát, a szabadságát a családnak, a háztartásnak abban, hogy kiválassza magának a megfelelő megoldást. Sok esetben ez nem is választási opció, hanem egy adott helyzet, ott, ahol a távfűtési rendszer nem működik, ott senki nem várhatja el, hogy az illető háztartásban hidegben üljön a család. Ott az egyetlen megoldás a gázvezeték odahozatala és az egyéni hőközpont beszerelése. Január végéig javaslatot fogok letenni a koalíciós partnereknek, és javasolni fogjuk az új tömbházakban az egyéni hőközpontok beszerelésének a megtiltását, kizárólag az újonnan épülőre, kizárólag azokra, amelyek nincsenek már elkezdve, ott az engedélyeztetési folyamatok nincsenek elindulva, és amennyiben ezt elfogadja a koalíció, a kormány vagy a parlament, akkor várhatóan néhány hónapon belül egy ilyen tiltás valóban érvénybe léphet. Még egyszer, kizárólag az új tömbházakról lesz szó, és kizárólag arról, hogy egyéni hőközpontokat az új tömbházakba ne lehessen beszerelni.
Mondjuk el azt is, hogy tegyük hozzá azt, hogy mindez a mindenre azért van szükség, mert az egyéni hőközpontok bármennyire is hihetetlen szennyezik a környezetet, még akkor is, ha a gázzal működnek, olyan kis részecskék kerülnek a környezetbe, amelyek szennyezik a levegőt. Táncos Barnának, az RMDS környezetvédelmi miniszterének köszönöm, hogy a Naprakész vendége volt és válaszolt a kérdéseimre, és talán zárjunk, miniszter úr, azzal a felhívással vagy kéréssel a hallgatók felé, hogy környezetvédelemre vagy környezettiszteletre fel, nem tudom melyik a jobb, melyik a helyeset.
A minden egyes állampolgárnak, szinte mondhatnám azt, hogy minden egyes szavazó polgárnak, túl azon, hogy felelőssége, meggyőződésem szerint kötelessége figyelni arra, hogy az illető önkormányzatban, az illető közösségben hogy szervezik meg a hulladékgazdálkodást, mennyire figyel az illető közösség vezetője a környezetvédelmi problémákra, és 2022 vagy 2024-ben, hogyha már így fogalmaztam, nem szabadna egyetlen olyan önkormányzati vezető se tisztséget kapjon, aki nem kezeli prioritásként ezeket a kérdéseket. Látjuk azt, hogy mekkora probléma van világszerte, látjuk azt, hogy mennyire el van maradva Románia hulladékgazdálkodás szempontjából az Európai Unió többi tagállamához képest, és kizárólag rajtunk módik. Rajtunk állampolgárokon és önkormányzati vezetőkön, illetve kormányzati vezetőkön, hogy ezen a helyzeten változtatni tudunk.
Legyen ez a végszónk. Táncos Barnának, az RMDS környezetvédelmi miniszterének köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben és válaszolt a kérdéseimre.
Köszönöm a lehetőséget, további jó rádiózást kívánok mindenkinek.